A mai órán a csomópontokról fogunk beszélni. Egész pontosan elkezdjük a csomópontok területének a tárgyalását. Ez egy nagyobb ívű, több előadáson átnyúló fejezet lesz. Egész, tehát jövő héten meg részben két hét múlva is erről fogunk még beszélni. Igazából a csomópontok a hálózat szempontjából meghatározó elemek, mert a csomópontok biztosítják a kapcsolatot a különböző hálózati elemek között. A csomópontok teszik lehetővé azt, hogy a különböző elemek között váltsunk. Ezek teszik lehetővé azt, hogy a hálózat tényleg felületszerűen működjön, és bárhonnan, bárhová el lehessen jutni. Tehát elég nagy szerepük van. Ennek következtében azonban olyan jellegű mozgások jelennek meg rajta, amelyekkel korábban a folyópálya tervezésénél nem kellett számolnunk. Folyópályánál egyszerűen csak egymást követő járművekről volt szó, egymást követő járművekből álló járműfolyamról. A csomópontnál azonban megjelennek a fordulómozgások, illetve a keresztező mozgások. Egy picit bajban vagyunk, mert valamilyen módon ezek a mozgások vetélkednek az útfelületért. Közös felületet használnak, egyszerre szeretnének átmenni ugyanazon a felületen, és amit meg kell oldanunk, az, hogy ez a közös felület használat, ez minél kevésbé járjon balesetveszéllyel, illetve minél kevésbé eredményezzen torlódást. Tehát valamilyen módon úgy kell szabályoznunk a forgalmat, hogy elkerüljük a járművek közötti konfliktusokat, legalábbis le tudjuk szűkíteni a veszélyhelyzetek számát és súlyosságát, illetve valamilyen olyan módot találjunk ki, ami azt teszi lehetővé, hogy viszonylag sok jármű tud átmenni az egymás keresztező jármű folyamoknál. Igazából a csomópontok azok a helyek pontosan ennek következtében, ahol a balesetek sűrűsödnek, sokkal nagyobb a balesetveszély, sokkal nagyobbak a forgalombiztonsági kihívások, illetve pontosan azért, mert leszűkül az útpályának a felülete, és egyszerre több mozgás akarja ugyanazt használni, kapacitási problémák lépnek föl, azaz torlódással kell számolnunk. Ha megnézzük Budapest úthálózatát például, akkor lehet látni azt, hogy a torlódások nagy részét az okozza, hogy a csomópontokon nem lehet áthaladni. Soha nem a folyópálya szakasz kapacitásával van baj, hanem mindig a csomópont az, ami először kimerül. A baleseteket, torlódásokat úgy lehet elkerülni, vagy úgy lehet csökkenteni az előfordulásukat, a hatásukat, hogy egyre többet költünk a csomópontra, egyre nagyobb felületet veszünk igénybe, egyre több elemet építünk be, egyre költségesebb, nagyobb terjedelmű lesz a csomópont. Lehet lámpát alkalmazni, többletköltség, lehet hidakat építeni, ez is többletköltség. Tehát valamilyen módon az, hogy ezekben a pontokban nekünk keresztező mozgásaink vannak, amelyek vetélkednek a helyért, azt eredményezi, hogy ha ezt hatékonyá akarjuk tenni, akkor bizony jelentős többletköltséget kell ráfordítani. Az a mi dolgunk, hogy megtaláljuk azt, hogy mennyi az a költség, vagy mennyi az, milyen a csomópont kialakítás, ami még kell, hiszen túlzottan sem szeretnénk, nagyon csúnyán mutatna, minden csomópont külön szintű lenne, például a városnak az utcái elég rondán néznének ki. Amikor csomópontot tervezünk, akkor a csomópont teljes területét meg kell tervezni. Mit jelent ez? Az, hogy a csomópont nem csak az a rész, ahol a két irány pályaszakasz áthalad, hanem ennek vannak bizonyos előzményei, meg következményei. Magyarul az összes olyan szakasz, ahol a megelőző, meg követő útpályának a folyópálya kialakításától, alapkereszt metszeti kialakításától valamilyen eltérés van, többletsáv, valamilyen jelzést el kell helyezni, azt mind meg kell terveznünk. Tehát a csomóponti geometria a sokkal több annál, hogy hogyan megyünk át a csomóponton, az már eleve a járművek rendezésével kezdődik, és a teljes jelzésrendszert meg kell tervezni, hogy egységes legyen. Ez például autópályák esetében azt jelentheti, hogy 1-1,5-2 kilométerrel a csomópont előtt már megkezdődik a csomópont tervezése. Jellemzően a hagyományos csomópontoknál ez a távolság kisebb, 300-500 méter ez a távolság, ahol az előjelző táblák megjelennek, ott kezdődik a csomópont tervezés. Tehát minden egyes olyan elem, berendezés, ami a csomópontnak a működésével, forgalom lebonyolodásával, geometriájával van összefüggésben, teljesen mindegy, hogy milyen messze található a csomóponttól, az a csomópont tervezéséhez tartozik. Amikor csomópontot tervezünk, akkor az összes közlekedési módot figyelembe kell venni. Ez a kis piramis azt mutatja, hogy milyen sorrendben jönnek a közlekedési módok fontossága. Első a gyalogos. A gyalogos egy védtelen, lassú közlekedési eszköz. Mindig az ő eszköze, igényeit kell figyelembe vennünk, ha városban vagyunk. Jó, külterületen picit másképp zajlik a dolog, de a gyalogosnak kell prioritást kapni, hiszen emberléptékűvé szeretnénk tenni az útjainkat. A második a kerékpáros, szintén még a védtelen kategóriába tartozik, de egy nagyon fenntartható, egyszerű közlekedési módról van szó. A harmadik a közforgalmú közlekedés, ennek az igényei villamos, autóbuszok, illetve a megállóknak az igényeinek a figyelembevétele. Vannak olyan megfontolások, amik azt mondják, hogy ezt a kettőt föl kell cserélni, tehát a közforgalmi közlekedés a kerékpáros elé jön. Ez most jelenleg a mi szempontunkból mindegy, tehát ezt a felsorást fogjuk használni. És végül, negyedszerre, nem utolsó sorban persze, jön az egyéni gépjármű közlekedésnek az igénye. Ebben a fél évben, ennek a tárgyak a keretében mi elsősorban a külterületi utakról fogunk beszélni. Tehát lesz majd szó egyenlődés keretében a városi közlekedésről, de igazából a külterületi utak geometriájára koncentrálunk. Tehát az első három közlekedési móddal nem fogunk foglalkozni. Ezekről majd a városi közlekedés ad mélyebb ismereteket, de azzal együtt, hogy nem foglalkozunk vele, tudni kell azt, hogy ők is ott vannak, őket is figyelembe kell venni, főleg a városi csomópontoknál, sőt, bizonyos helyen elsőbséget kell adni számukra. Tehát mindig meg kell nézni azt, hogy milyen közlekedési módok fogják használni, és az ő igényeiket, szükségletüket figyelembe kell venni a csomópont kialakításánál. Amikor csomópontot tervezünk, akkor meg kell nézni azt, hogy milyen alapkövetelményeink vannak, milyen alapelvárásaink vannak a csomóponttal szembe. Mik azok a célok, mik azok a problémák, amiket meg kell fogalmazzunk, amit a csomópontnak mindenképpen tudnia kell, mindenképpen meg kell oldania valamilyen módon. Az első forgalombiztonság kérdése. A csomópontnál rendkívül sok baleset történik, legalábbis sokkal több baleset történik, mint a folyópályaszakasz, hiszen itt már a járművezető nem csak önmagában tevékenykedik, hanem más járművekkel kölcsönhatásba kerül, más járművek hatnak, különböző járművek hatnak egymásra, ami azt jelenti, hogy a csomópont egy veszélyforrás, egy veszélyes hely. Ennek a követelménynek több része, több alrésze van, több szempontja van. Az első ilyen alszempont vagy szempont az, hogy a csomópontot messziről fel kell tudni ismerni. Amikor egy csomópont felé közeledünk, már megfelelő távolságból tudnom kell azt, hogy egy csomópont jön, azért, hogy a járművezető fel tudjon készülni a csomópontban szükséges teendőkre. Ez a teendő lehet az, hogy balra fordulok, jobbra fordulok, el kell döntenem azt, hogy melyik irányba fogok haladni. Így kell rá, hogy lássam, hogy a tábla vonatkozik rám, földolgozom az információt, és eldöntsem, hogy merre szeretnék tovább menni. Tehát időben kell jelezni a csomópontot. A másik, talán még fontosabb dolog, hogy tudnom kell azt, hogy ennél a csomópontnál kinek van elsőbsége. Ha főirányból jövök, ez nem olyan fontos, de ha mellékirányból jövök, akkor már időben fel kell készülni arra, hogy jön egy csomópont, jön egy olyan hely, ahol nekem le kell lassítanom, figyelnem kell arra, hogy fölé rendelt forgalom van, akit el kell engedni. Ez különösen az Alföldön probléma, ahol nagyon sokszor elég nehéz észrevenni a csomópontokat. Fogjuk majd látni későbbében, hogy miért. Itt van egy példa erre a csomópont észrevetőségére. Első kérdés. Ez a csomópont jól észrevehető? Mit gondoltak? Végül is azért vannak olyan elemek, amik arra utalnak, van egy nagy táblánk, van egy járdaszigetünk, elméletileg van egy kis korlátunk is, ami lezárja. Elméletileg ez a csomópont jól látható. A probléma nem igazán ezzel a csomóponttal van, a probléma a másik csomóponttal van, mert a képen két csomópont látható. Tehát van még egy, ami kisebb, alaposabb megfontolások következtében meg lehet találni. Van egy stop tábla, eléggé elrejtve a fák mögött, van egy helyzetjelző vonal is, de nem jól látható. A gond igazán az ezzel a csomóponttal, hogy itt az M7-es autópályáról lejövő viszonylag gyorsan olyan 100-110-el menő forgalom akad, és elméletileg, miután a második csomópont viszonylag jól látható, ezt a csomópontot azért elég nehéz észrevenni. Jó? Ha most megállnánk ott és számolnánk azt, hogy hányan állnak meg ennél a stoptáblánál, elég elkesető eredményre jutnánk, hiszen a stoptábla nem is látszik a fák mögött. Jó? Tehát ezért olyan fontos, hogy csomópont észrevető legyen messziről, nagyon könnyű túlmenni ilyen helyeken, ami elég sok balesettel jár. Egyébként ez a csomópont a Siófok keleti csomópontnál található, ott az M7-es autópálya ága. Tehát a csomópont felismerhetőségét látványos geometriai elemekkel kell fokozni. A tábla önmagában nem elég. Benőheti a fa, ellophatják fémgyűjtők, nagyon könnyű nem észrevenni. Tehát geometriai elemekkel hangsúlyoznunk kell a csomópontnak az ott létét. Tehát felismerhetőség, időben tudnom kell azt, hogy csomópont jön, időben tudnom kell azt, hogy nekem mi a teendőm ott, és hogy felé rendelt vagy alárendelt irányból érkezem. Nagyon fontos, nagyon sok baleset származik ennek a hiányából. A csomópontnak áttekinthetőnek kell lennie. Amikor megérkezünk a csomóponthoz, be kell látni az egész csomópontot. Jó? A vezetés az látáson alapul, az elsődleges információ, és bizony látnunk kell az összes olyan helyet, ahol nekünk valamilyen döntést kell hoznunk. Egész pontosan azt jelenti, hogy az elsőbbséggel rendelkező járműveket föl kell tudni fedezni, hiszen ők határozzák meg azt, hogy át tudok-e haladni az úton, vagy pedig nem. Ez úgy lehet megfogalmazni, hogy az összes veszélyes helyet, illetve döntési pontot be kell látni. Be kell látnom azt a helyet, ahol valamilyen veszélyforrás származhat, hogy meg tudjam ítélni, hogy biztonságos-e a csomóponti mozgás végrehajtása-e vagy sem. A másik pedig, ahol valamilyen döntést kell hoznom, az általában az, hogy a veszélyesen át tudok-e kelni, az szintén egy fontos dolog, hogy lássam. Jó? Szerepel még az is, tehát még az is lényeges, hogy a döntési pontok számát lehetőség szerint leegyszerűsítsük, mert minél több helyre kell figyelni, annál nehezebb, és minél jobban szét vannak ezek húzva, annál egyszerűbb, de most itt ennél a pontnál az a lényeg, hogy belássuk a helyeket, és ne takarja el semmi a kilátást. A következő szempont az, hogy a csomópontot mennyire lehet megérteni, mennyire lehet fölfogni. Megérkezünk a csomóponthoz, mennyire könnyű kitalálni azt, hogy az általam követendő irány merre van, pontosan merre megy az az út, amit a járművel le kell írnom, kinek van elsőbsége, és így tovább. A Mester utcánál, a Lurdi háznál van egy csomópont, én rendszeresen a villamosínre akarok fordulni, nem azért, mert arra kényelmesebb menni, hanem mindig elszúrom a járdasziget, melyik oldalán kell menni. Pedig ismerem, és mindig készülök rá, de ettől függetlenül gyakran szoktam eltévedni, és utolsó pillanatban kapok észre, hogy nem teljesen arra kell menni. Ez azt jelenti, hogy a csomópont, jó, a járművezető sem teljesen normális, de a csomópont nem igazán fölfogható, tehát lehetne jobb a kialakítása. A legfontosabb dolog a megértésnél az, hogy egyértelmű legyen az, hogy kinek van elsőbsége. Van egy pár olyan csomópont Budapesten, attól függően, hogy honnan jövök, meg tudom magyarázni, miért nekem van elsőbségem. Ez nem feltétlenül helyes, ennek egyértelműnek kell lennie ennek a dolognak, tehát már a geometriának kell utalnia arra, hogy kinek van elsőbsége. Általában egyébként a jobbkész szabály az segít az eldöntésében, és táblákat, jelzéseket is eléggé figyelemfelhívóan kell elhelyezni. Másik nagyon fontos dolog az, hogy a haladási irányokat egyértelműen kell jelezni. Nem csak feltétlenül az irányjelző táblákról van szó, hanem azt, hogy a csomóponton belül egyes járművek pályája merre megy, a különböző szigeteket hogyan kerüljük ki, ez is egy nagyon lényeges dolog. De egy összetett különszintű csomópontnál, ahol 8 szintes a csomópont, rengeteg rámpa van, igazából autóból elég nehéz megítélni azt, hogy pontosan merre kell menni, mert ahhoz, hogy balra forduljak, kétszer kell jobbra mennem, ezt nem fogjuk soha találni. Ilyen helyeken nagyon lényeges az, hogy a haladási irányokat megfelelően tudjuk jelezni. Egyértelmű legyen az, hogy melyik irányba haladunk. A következő követelmény az, hogy a csomópont legyen biztonságosan és könnyen járható. Azaz, minden egyes járműnek, közlekedési résztvevőnek a megfelelő pályát biztosítsuk. Mit jelent ez? Fordulásnál általában ott van a probléma, hogy a járműveknek, főleg a tehergépjárműveknek, a hosszú tehergépjárműveknek nagyobb felületre van szüksége, mint a normál sávszélesség. Akkor tudnak befordulni. Ha nincs meg a szükséges szélesség számukra, akkor a járművezető elsősorban azzal lesz elfoglalva, hogy hogyan tudja a műveletet, forgalmi mozgást végrehajtani, kevésbé figyel arra, hogy mit csinálnak a többi résztvevő. Ez veszélyes. Például egy tehergépjármű jobbra fordul és szembe jövők sávját igénybe kell venni, az már egy bizonytalan forgalmi helyzet, nem szeretjük. Tehát megfelelő felületet kell biztosítani, egyszerűen, kényelmesen, biztonságosan járható felületet kell biztosítani minden résztvevő számára. A gyalogos számára akadálymentesítést jelent. Jó? A kerékpáros számára is. a buszoknál a fordulásra kell figyelni, ugyanúgy a nehéz gépjárműveknél. A személygépjárművek pályája picit egyszerűbb ebből a szempontból. Tehát a geometria meg kell feleljen az egyes közlekedési módok, járműtípusok dinamikai és geometriai tulajdonságainak. Nagyon lényeges kérdés ez is. Összefoglalva, a biztonsági követelménynek 4 alrésze van. A csomópont legyen észrevehető, a csomópont legyen áttekinthető, a csomópont legyen könnyen felfogható, megérthető, és a csomópont legyen könnyen járható. Tehát amikor tervezünk egy csomópontot, akkor ezeket a szempontokat nekünk figyelemben kell tartanunk, biztosítani kell, hogy ezek a szempontok teljesüljenek. Tulajdonképpen ezek a céljaink, legalábbis egy részhalmazott céloknak, amit meg kell fogalmaznunk a csomóponttal kapcsolatosan. Miután a csomópontnak az elsődleges szerepe az, hogy kapcsolatot biztosítson különböző útelemek, hálózati elemek között, ezért aztán a csomópont forgalom lebonyolódása egy rendkívül lényeges kérdés. Azt szeretnénk elérni, hogy a csomópont forgalom lebonyolódása legyen folyamatos. Jó? Erre persze azt lehetne mondani, hogy igen ám, de a jelző lámpánál mindig meg kell állni valamikor. De a folyamatos azt jelenti, hogy normál üzemszerű, tehát ne legyenek torlódások. Magyarul a mértékadó forgalom a csomóponton át tudjon menni torlódások nélkül. Ezt meg is fogalmazzuk az első szempontban. A csomópontot úgy kell megtervezni, hogy a mértékadó forgalmat le tudja bonyolítani. Megfelelő szolgáltatási szinten, ugye erről beszéltünk már a múlt órán, hogy hogyan minősítjük a forgalmat, de a mértékadó forgalomnak megfelelő minőséggel át kell tudnia menni a csomóponton. A várakozási idők ne legyenek túlságosan hosszúak. Ezt átfogalmazhatjuk úgy is, hogy a szolgáltatási szint legyen megfelelő. A hagyományos csomópontoknál a mellékirányba balra fordulók azok, akik mindig nagy bajban vannak, ők a leghátrányosabb helyzetűek, tehát általában náluk vannak nehézségek a megfelelő szolgáltatási szint biztosításával. Külterületen C-re tervezünk, belterületen pedig D-re tervezünk. Ez azt jelenti, hogy a minősége, a forgalom lebonyolódás minősége a csomópontban legyen megfelelő. Igen ám, de az önmagában, hogy mindenkinek megvan, és az nem elegendő, törekednünk kell arra is, hogy ezek nagyjából egyformák legyenek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem szeretnénk a lehető legjobb szolgáltatást biztosítani mindenki számára. Hanem azt mondjuk, hogy a legrosszabbak számára biztosítjuk, a leghátrányosabb mozgás számára biztosítjuk a lehető legjobb átkelési lehetőséget, addig a szintig, amit szeretnénk elérni, és az összes többit is nagyjából ehhez lőjük be. Azaz nem fogunk jobbraforduló sávot csinálni, ha nem szükséges, hanem csak pont annyit építünk meg, amennyit kell. Miért lényeges ez, hogy ne térjen el nagyon a szolgáltatási szintek a különbség, ne térjenek el a szolgáltatási szintek egymástól? Azért, mert egy jelentős többletköltséget tudunk megspórolni, például a többletsávok építésével, illetve a forgalom lebonyolódás is jobban kézben tudjuk tartani. Emlékezzünk vissza arra, ami szintén a múlt órán volt, minél jobb a forgalom lebonyolódás minősége, annál nagyobb a balesetveszély. És a csomópontnál pont szeretnénk elkerülni ezt, ezért akarjuk kézben tartani ezt a dolgot, hogy minél kevésbé, tehát minél inkább a szükséges szinthez közel maradjunk. Tehát összefoglalva, a forgalom lebonyolódás szempontjából fontos az, hogy átbocsátsuk a mértékadó forgalmat, a szolgáltatási szint mindenhol legyen megfelelő, azaz a várakozási idők ne legyenek túlságosan nagyok, és végül a szolgáltatási szintek legyenek közel azonosak. Ne legyenek nagy eltérések benne, ez egyrészt költség szempontból, másrészt pedig a biztonsági szempontból lényeges kérdés. Következő szempont a környezeti szempont. A csomópont tervezésnél arra kell törekednünk, hogy a csomópont a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje, lehető legkisebb mértékben érintse, ne legyen túlságosan nagy hatással rá. Milyen környezeti hatásai vannak a csomópontnak? Hát a csomópont eleve egy tájképet, városképet befolyásoló eleme az úthálózatnak. Például a Rottenbiller utcai felüljáró, ami a keleti pályaudvar elé került, városképi szempontból baromi ronda. Nagyon szépen eltakarja a keleti pályaudvart, ott jól lehet látni az Erzsébet hídtól, ezt a városképet egész egyszerűen tönkreteszi. De arra kell törekednünk, hogy minél kevésbé befolyásolja a csomóponti kialakítás a tájképet, városképet. Jó, tájképi szempontból például a Körösegyi Völgyhíd sem egy siker. Milyen szempontok vannak, ami a tájkép, városkép befolyásánál figyelembe kell venni? Mekkora területe van a csomópontnak? Mekkora kiterjedése? Egyesült Államokban vannak a város közepén, belváros környékén 8 emeletes autópályák. Hát Budapest belvárosában ilyet elképzelni eléggé furcsa hatású lenne. Nem illik a városképhez. Tájképezbe is elég nehéz beleilleszteni. A települési funkcióknak elsőbséget kell adnunk, akkor a városi csomópontról van szó, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor bajba kerülünk városképi szempontból. Növényzet telepítésével lehet csökkenteni az aszfaltfelület hatását, lehet emberléptékűbbé tenni magát a csomópontot. Végül az, hogy a csomóponti elemeknek, jelzőtáblának mekkora a mérete, az is rendkívül fontos. Ha megnézitek, a városon belül az irányjelző táblák egészen kis picikék. Nagyon kevés a portál, ami végigmegy az út fölött, hanem inkább a út szélén próbálják elhelyezni, de pici a felület a tábláknak, pontosan azért, hogy ne azok domináljanak, ne zavarják a városképet. Külterületen pedig hatalmas táblákkal szembesülünk, ott kevésbé van ennek hatása. Jó? Tehát a tájkép, városkép csomópont méretétől, elhelyezkedésétől függ. A következő szempont a zaj és a légszennyezés, mert a csomópont ennek egy gócpontja. A zajszennyezés, meg a légszennyezés is igazából akkor emelkedik meg, amikor a jármű forgalomnak a sebessége fluktál. Azzal, hogy gyorsítunk, lassítunk, ezzel zajt csinálunk, és üzemanyagfogyasztás is össze-vissza ugrálni fog. Például a fekvőrendelők alkalmazása emiatt nem előnyös. Na de, mi a célunk? Azt szeretnénk elérni, hogy a jármű folyamunk lehetőség szerint egyenletes sebességgel haladjon keresztül a csomóponton. Persze ezt nem tudjuk megcsinálni minden irányjal, hiszen valamilyen módon el kell osztani, de lehetőség szerint a nagy forgalmi folyamokat egyben akarjuk tartani. Ez a célja például a hálózati összehangolásnak, amikor a jelzőlámpákat összehangoljuk. Az a célja, hogy a jármű oszlopnak ne kelljen megállnia, hanem egyenletes sebességgel mehessen végig. Emiatt tesszük azt is, hogy a nagy forgalmi iránynak adunk elsőbséget, mert akkor a járművek nagy részének nem kell lassítania, gyorsítania, nem generálnak zajt, meg légszennyezést. Ha torlódás van, az értelemszerűen azt jelenti, hogy állnak a járművek és használják az üzemanyagot, tehát légszennyezést generál. El kell kerülnünk a torlódást, ez viszont összefügg a egyel korábbi környezeti szemponttal is, vagy forgalmi szemponttal is, hogy át kell tudni bocsátani a forgalomnagyságokat. Az, hogy milyen a magassági vonalvezetés, az is befolyásolja a zajszennyezést, meg a levegőszennyezést. Meredek emelkedő fölfele küszködő tehergépjárművek elég sok üzemanyagot fogyasztanak, és elég nagy zajt csinálnak, ezért aztán korlátozzuk majd a csomópontban a hosszirányú eséseket is. Azt mondjuk, hogy a csomópont térségében az esések nem haladhatják meg a 3%-ot. Persze kivételek vannak, nem mindig lehet ezt elérni, de törekszünk rá. Végül az, hogy milyen a burkolatnak a felületi szerkezete, mekkora szabad hézattartalom, az is nagy mértékben befolyásolja a zajt. Tehát elég sok összetevőből áll a zaj és a légszennyezés kezelése csomópontoknál, és nem feltétlenül úttervezési, tehát valami burkolattervezési szempontból jön. A csomópontok olyan részek, olyan felületek, olyan útelemek, amelyeknek a terület igénybevétele jelentős lehet, főleg a különszintű csomópontoknál, illetve az elválasztó hatása szintén jelentős lehet. Igazából azért, hogy ezeket elkerüljük, ezeket a káros hatásokat elkerüljük, arra kell törekednünk, hogy a csomópont használati funkciói és a területnek a területi funkciói, ezek valamilyen módon össze legyenek hangolva. Akkor tudjuk elkerülni a túlzott mértékű területigénybevételt és az elválasztó hatást. Lehetővé kell tenni azt, hogy egyszerűen át lehessen kelni a csomóponton. Ott, ahol szeretnénk. Tehát ne legyen nagy az elválasztó hatás, könnyű legyen átmenni rajta. Jó, és végül lehetőség szerint minél kisebb területet szeretnénk megépíteni a csomópontot, tehát ténylegesen csak akkorát, amekkorát kell, nem akarunk túl sok területet igénybe venni. Környezeti szempontok, tájkép, városkép, zaj és levegőszennyezés, területhasználat, illetve az elválasztó hatás. Ezekre kell odafigyelnünk a csomópont tervezésénél. A negyedik, az a gazdaságossági szempont. Arra törekszünk a csomópontnál, hogy legyen gazdaságos a kialakítása. De ez egy olyan eset, amikor a gazdaságosság az nem az elsődleges szempont. Az elsődleges szempont az a forgalombiztonság. Tehát mindig a megfelelő forgalombiztonságnak van prioritása, és azért, hogy biztonságos legyen a lebonyolódás, gyakran a drágább, kevésbé gazdaságos megoldást kell választanunk. Tehát törekszünk arra, hogy gazdaságos legyen, gazdaságilag fenntartható legyen a csomópont, de a forgalombiztonság szempontjait azt messze menően előre rangsoroljuk, messze menően előnyben részesítjük. Amikor arról beszélünk, hogy gazdaságosság a csomópontnál, akkor azt jelenti, hogy az építési és a közlekedési költségeket szeretnénk valamilyen módon egyensúlyba hozni. Milyen költségeink vannak? Egyrészt maga a létesítési költség, aztán van a fenntartási költség, üzemeltetési költség, időköltség, utazási költség, végül a balesetek költsége. Szeretnénk azt elérni, hogy pontosan akkora költséget fordítsunk az építésre, amekkorát a közlekedési költségek indokolnak. Ez a szempont azt mondja, hogy ne építsünk túlságosan nagy csomópontot, hanem egész pontosan pont akkora csomópontot építsünk, amekkora kell, se nagyobbat, se kisebbet. Erre próbálunk majd törekedni az építésnél, és a forgalmi tervezés dolga az, hogy meghatározza azt, hogy pontosan mekkora csomópontra van szükségünk. Kicsit másképp fogalmazva ezt az előző szempontot, azt kell nézni, hogy hogyan tudunk elérni egy kisebb csomóponti akadályoztatottságot. Vagy mit jelent ez egész pontosan. Ha kisebb lerövidülnek a várakozási idők a csomópontban, az azt jelenti, hogy csökken a közlekedési költség. De az, hogy a közlekedési költség mennyivel csökken, az azon múlik, hogy hány darab járművet érint a közlekedési költség csökkenése. A másik oldalról az, hogy el tudjuk érni azt, hogy lecsökkenjen a csomópontban az akadályoztatottság, ahhoz meg kell növelni az építési költségeket, azaz többletköltségre van szükségünk. Jó? És akkor érdemes ezt a beruházást elvégezni, hogy az építési többletköltség az kisebb, mint a közlekedési költségmegtakarítás. Abban a pillanatban, hogy az építési többletköltség nagyobb lenne, mint amit meg tudunk takarítani, már nem éri meg, már nem tesszük ezt meg. Legegyszerűbb az lenne, ha mindenhova különszintű csomópontot telepítenénk, hiszen nem lenne semmilyen közlekedési költségbeli probléma, nem lenne semmilyen akadályoztatottság. Csak hogy túlságosan drága lenne ennek a megcsinálása, ezért nem teszik ezt így. Lehetőség van arra, hogy a csomópontot magát ütemezetten több lépcsősen alakítsuk ki. Amikor tervezünk, akkor hosszú távra tervezünk 10-15-20 évre. Előfordulhat, hogy ebben az időtávban számolni kell valamilyen útelemnek a megépülésével, ami jelentősen meg fogja változtatni a csomópont forgalom lebonyolódását. Ez azt jelenti, hogy elméletileg már most ki kéne építeni a 20 évvel későbbi állapotra a csomópontokat, holott a következő 5-10 évben erre még semmilyen szükség nincsen. Lehetőség van arra, hogy ilyenkor azt tesszük, hogy azt mondjuk, hogy jó, nem egy lépcsőben épül meg a végső kialakítás, hanem több lépcsőben. Első lépcsőben megépítjük azt a csomópontot, ami szükséges ahhoz, hogy az első 5-10 év forgalmát lebonyolítsa. Persze ennél a kialakításnál már a végső kialakítást vesszük figyelembe, egész pontosan a végső kialakításnak azt a részét építjük meg, amire szükségünk van, és később felfejlesztjük ezt a csomópontot. Példa erre, mondjuk az M0-as autópálya csomópontjai, először, déli szakaszon először egy fél pálya épült meg, csak az egyik fel az autópályának. De a csomópontoknál már a hidak és az összekötő ágak úgy épültek meg, hogy a második félpályát, amikor mellé építik, ez most van, kisebb, minimális változtatással meg lehet csinálni. Tehát maga a csomópont az aktuális forgalmi igényekre épült meg, de a második ütemet könnyen hozzá lehet tenni, hiszen a kialakításnál arra figyeltek, hogy kettő egymásra épüljön. Ezzel tulajdonképpen egy ütemezett pénzügyi befektetést hozunk létre, ami kedvezőbbé teszi a forrásoknak a felhasználását. Tehát gazdaságosság, építési költségek, illetve az úthasználati közlekedési költségek egyensúlyát kell nekünk megtalálnunk. Összefoglalva, négy alapkövetelményünk van a csomópontok szempontjából. A forgalombiztonság, a forgalom lefolyására vonatkozó követelmények, környezeti követelmények és a gazdaságossági követelmények. Amikor csomópontot tervezünk, akkor ezekre a követelményekre kell nekünk odafigyelnünk, ezeket kell tudnunk kielégíteni. Hogyan zajlik A csomópontok tervezése. A csomópont tervezésénél először a forgalmi tervezést végezzük el. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a forgalmi tervezéssel elvégezzük az építési költség, közlekedési költségnek a összhangba hozását. Tehát optimalizáljuk gazdaságossági szempontból a csomópontunkat. Pontosan milyen geometriára van szükségünk, hogy a csomópont megfelelően működjön. És amikor kitaláltuk ezt az elméleti, elvi, absztrakt elrendezést, utána jön maga a geometriai kialakítás, amikor megtervezzük azt, hogy ez az elméleti kialakítás hogyan is nézzen ki a gyakorlatban. És ekkor kell odafigyelnünk az összes baleseti, környezeti, egyéb körülményre. Tehát ez a sorrendje a csomópont tervezésének. Milyen általános elveink vannak? Hogyan állunk neki egy csomópont tervezésnél? Illetve mik a fő szabályok, amelyek meghatározzák a tervezés kereteit? Az első az, hogy az elsőbségi jogot a hálózatban betöltött szerep funkció alapján kell megadnunk. Minél magasabb a hálózati szerepe egy útnak, annál inkább elsőbséget kell hozzárendelni. Annál inkább kell biztosítani számára a zavartalan utazást. Jó? Ez egyszerűen abból van, hogy a különböző hálózati funkciók ugye megadják az útnak a szerepét, súlyát, tulajdonképpen a forgalmát is, és a funkciókat az elsőbségi jogon keresztül is érzékeltetjük, azok közötti váltásnak ez is mutatja. Ez az első. A másik pedig az, hogy a nagyforgalmú irányokat, a nagyobb forgalmú irányokat szeretjük közvetlen módon, lehetőleg akadályoztatás nélkül átvezetni a csomóponton. Miért lényeges ez? Azért, mert ilyen módon egyrészt a forgalom lebonyolódást tudjuk optimalizálni, másrészt a közlekedési költséget minimalizáljuk, úgy, hogy a járművek nagy többségének adunk nagyon kedvező áthaladási lehetőséget, és csak kevés járműnek kell várnia. Ha sok járműnek kéne várakoznia, kerülővel áthaladni a csomóponton, akkor a közlekedési költségek jelentősen megnőnének, ezt meg szeretnénk elkerülni. Tehát a nagyobb forgalmú irányokat vezetjük át közvetlenül, akadályoztatás nélkül. Ez a szempont érvényesül a szintbeli csomóponttól, az autópálya csomópontokig mindenhol. Az alárendelt irányokat pedig alárendelt geometriával fogjuk kialakítani. Miért lényeges ez? Azért, mert az elsőbségi viszonyokat tisztáznunk kell a járvezetőkkel, illetve fel kell hívnunk a figyelmét a csomópontra, és az alárendelt irányból érkezők számára a legfontosabb ez a figyelemfelhívás, tehát emiatt kell az alárendelt geometriát alkalmazni. Jó? Látványos geometriai elemekkel hangsúlyozni az elsőbségi viszonyokat. A csomópontok távolsága az egy szintén megadott érték. A csomópont az önmagában a kiszolgálási funkcióhoz tartozik. Ugye, emlékezzük vissza, második órán volt arról szó, hogy útnak két funkciója van. Van a mobilitási funkció, meg a kiszolgálási funkció. A csomópont az egy kiszolgálási funkcióval rendelkező elem. Tehát az, hogy milyen sűrűn vannak a csomópontok, az azt határozza meg, hogy milyen erős, vagy mekkora a kiszolgálási funkció aránya az útelemen. Minél magasabb a mobilitási funkció, annál távolabb kell kerüljenek egymástól a csomópontok. Jó? Autópályák esetében a távolság 4-5 km, minimális távolságról beszélünk. Autóutak esetében 2,5-3 km, főutaknál 1 km körül a távolság, másodrendű főutaknál 700-900 méter, gyűjtőutaknál 500-700 méter, és mellékutaknál pedig 400-700 méter a minimális csomópont távolság. Jó? Ez kifejezi azt, hogy a kiszolgálási funkció mennyire van jelen, hogyan dolgoznak együtt az elemek, milyen a kívánatos hálózati munkamegosztás. Jó? Lehet, hogy föltűnt valakinek ez a minimális 400 méteres távolság. Ha Budafoki úton elkezdeném lemérni, milyen messze van egymástól a Csiki utca, az Enta utca, meg a Beltanvajos utca, azért 400 méteren belül lennénk elég jelentősen. Ezek a távolságok, ezek külterületre vonatkoznak, belterületen egészen más viszonyok érvényesek. Ott a meglévő geometria határozza meg. Azért ott is igyekszünk szabályozni valamilyen módon a keresztezések csomópontok számát. Például az Andrássy úton csak bizonyos csomópontokban lehet átmenni az Andrássy úton, a többi az csak jobbra fordulással lehetséges. Jó? Tehát ez a távolság, ez külterületre vonatkozik. Milyen típusú csomópontjaik vannak? Hogyan lehet csoportosítani a csomópontokat. Az első csoportosítás az, hogy vannak szintbeli csomópontok, illetve vannak külön szintű csomópontok. Szintbeli a csomópont, hogyha az összes mozgás ugyanabban a szintben zajlik. Egy mozgás sem különítő kell szintben, tehát nem emelünk ki. Jó. A külön szintű csomópont akkor, ha legalább egy mozgás külön szinten az út felett vagy alatt halad át. A külön szintű csomópontoknál két külön eset van. Van a részben külön szintű, amikor van egy hidunk, de van egy szintbeli része is a csomópontnak. Tehát ez egy összetett csomópont. A teljesen külön szintű az, amikor semmilyen szintbeni keresztezés nincs a csomópontban, ezek jellemzően autópálya csomópontok. Róluk a jövő órán lesz majd szó. A szintbeli csomópontokat tovább lehet osztani, vagy csoportosítani a forgalomirányítás szerint, illetve a kialakítás szerint. Forgalomirányítás az azt jelenti, hogy milyen módon döntjük el az áthaladási sorrendet a járművek között. A legegyszerűbb, legalapvetőbb az a jobbkéz szabály. Ha nincs semmi egyéb szabály, akkor a jobbkéz szabály érvényes. Akkor is a jobbkéz szabály érvényes, amikor egy csomópontban vagyunk, ahol jelzőtáblával szabályozott, a mellékirányban az áthaladási sorrendet a jobbkéz szabály dönti el. Tehát van egy kiemelt irány, és az összes többire azon túlmenően azt elengedik, a jobbkéz szabály érvényes. Jobbkéz szabályra szabályozott irányított csomópontra példa Kruspér utca, Sotek utca kereszteződés. Vagy a Socek-Bertalanos utca kereszteződés. Ezeket a csomópontokat nem fogjuk tárgyalni, tehát városi közlekedés témakörbe tartozik. A következő a jelzőtáblával szabályozott csomópontok. Azt jelenti, hogy van egy kiemelt főirány, amit táblával védünk, és a mellékirányból érkező járművek között a jobbkéz szabály dönti el az áthaladási sorrendet. Ilyen például a körforgalom is, annyi a különbség, a kiemelt főirány maga a körpálya. És vannak a jelző lámpával szabályozott csomópontok, ahol az áthaladás sorrendjét a jelzés dönti el, bizonyos időre kinyitja a csomópontot, bizonyos időre lezárja a csomópontot. Ezekről majd két hét múlva fogunk beszélni. Kialakítás szerint beszéltünk hagyományos csomópontokról, illetve köralakú csomópontokról. Hagyományos csomópontok lehetnek háromágúak, illetve négyágúak, keresztezések vagy becsatlakozások. A négynél több ágat nem szeretjük, olyankor valamit csinálunk, hogy átalakítsuk, tehát szétszedjük a csomópontot. Köralakú csomópontok is lehetnek jobbkéz szabállyal irányítottak, táblával irányítottak, illetve jelzőlámpával irányítottak. Régen a körforgalmak helyett köralakú jobbkéz szabállyal működő csomópontok voltak, ezért is nem működött ez a csomópont, és ezért is hagyták abba a körforgalmaknak az építését egész kontinensen, majd Angliából, Franciaországon keresztül jött vissza az a szabálya, hogy most van. Maga a körforgalom az egy jelzőtáblával szabályozott köralakú csomópont, róluk a jövő órán lesz szó részletesebben. Végül vannak olyan csomópontok, amelyek köralakúak és jelzőtáblával szabályozott, jelzőlámpával szabályozottak, ezeket röviden jelzős köröknek hívjuk. Elterjedtségük még nem túlságosan nagy, egy-két példa, kísérlet van rá Magyarországon, hogy legyen ilyen csomópont, róluk nem fogunk beszélni. Jó? Tehát amiről beszélni fogunk, az ez a zóna, illetve a hagyományos csomópontok és a körforgalommal kiegészítve a szintbeli csomópontok közül. Törekedni kell arra, hogy azonos hálózati szerepű utak mentén lehetőség szerint hasonló csomópontokat építsünk, hasonló jellegű csomópontokat alkalmazzunk. Miért fontos ez? Azért, mert szeretnénk elérni azt, hogy a járművezető könnyen tudjon tájékozódni a csomópontban. És ezt segíti elő, a csomópont felfoghatóságát segíti elő az, hogyha hasonló jellegű csomópontokat alkalmazunk, és a forgalomirányításnak az elvei azok azonosak mindegyik csomópontban, egy adott funkciójú útszakasz mentén. Tehát lehetőség szerint nem szabad váltogatni a csomópont típusokat, hanem jellegében hasonlóakat kell alkalmaznunk, azért, hogy megfelelően felfoghatóak, megérthetőek legyenek a csomópontjaink. Nem azokra az emberekre kell gondolni, akik nap mint nap arra járnak, hanem azokra is, akik időnként esetlegesen használják ezeket az utakat. És most részletesen fogjuk tárgyalni a szintbeni jelzőtáblával szabályozott csomópontokat. Milyen csomóponti mozgásaink vannak? Mik az alapelemek? Az első, a jobbra fordulás, itt látható fölül, ezt kiválásnak is hívjuk. Ez egy viszonylag egyszerű csomóponti mozgás, nincsen vele probléma, a jármű elhagyja azt a folyamot, amelyikből érkezik. Le kell lassítania, tehát emiatt picit zavarja mögötte lévőket, de igazából egy egyszerű, könnyen végrehajtható mozgásról van szó. Ennek a párja becsatlakozás, ami azt jelenti, hogy az érkező járműnek kell találni egy olyan helyet a fölirendelt jármű folyamban, ahova ő befér. Fel kell venni a fölirendelt jármű folyamnak a sebességét, és sávot kell tudnia váltani. Itt már megjelenik a felületén való versengés, hiszen kell neki egy időtartam, amíg üres az útfelület, hogy ő igénybe tudja venni, át tudja menni arra a részre. A következő mozgástípus a keresztezés. A keresztezés azt jelenti, hogy a két forgalmi iránynak semmi köze egymáshoz, egyszerűen csak egymáson keresztül mennek. A keresztezés kétféle lehet. Lehet egyenesen keresztezni az oldalról jövő irányt, ezt hívjuk egyenes keresztezésnek, illetve a balra forduló forgalom keresztezheti nagy ívbe a szembe jövő forgalmat. Ez a két keresztezés típus eléggé eltérő, és különböző módokon is fogjuk kezelni őket. A következő mozgás a fonódás. A fonódást általában nem szeretjük. A fonódás igazából egy keresztezés, egy olyan keresztezés, ahol a keresztezés nem egy ponton keresztül történik meg, hanem egy útszakasz mentén. Jön az egyik irány, jön a másik irány, ideig együtt haladnak, és közben sávot kell váltaniuk, tehát sávváltással történik meg a keresztezés. És utána mehetnek a saját útjukon tovább. Azonban ez a sávváltásos keresztezés, ez azt eredményezi, hogy a sebességeket csökkenteni, növelni kell, alkalmazkodni kell, tehát a sebességek változnak, ami hatással lehet a mellette lévő járművek sebességére is. Nem fogunk a fél év keretében részletesen foglalkozni a fonódással, annyit fogunk róla beszélni, hogy el kell kerülni, célszerű elkerülni, és majd az autópálya csomópontok tervezésénél lesz ennek szerepe, ott fogja kiválasztani, meghatározni a geometriát a csomópontok a fonódás elkerülése. Végül alul látható az első két megoldásnak egy változata, ami tulajdonképpen egy kicsit bővítés. A kiválás lassítósávval azt jelenti, hogy a kiválás először a sávváltás történik, és utána lassít le a jármű, tehát kevésbé zavarja az egyenesen haladó járművek forgalmát. Ezt ott alkalmazzuk, ahol a fölé rendelt iránynak, illetve az egyenesen menő iránynak nagy a sebessége, tehát jellemzően autópályáknál használt megoldás, illetve ott, ahol a forduló forgalom nagy, ott szoktunk alkalmazni még forduló sávokat. A másik oldal ennek az ellentétje, a gyorsítósáv arra szolgál, hogy a becsatlakozni kívánó jármű föl tudjon gyorsulni arra a sebességre, amivel a fölé rendelt folyam megy, és már ezzel a sebességgel keresse meg azt a helyet, ahol ő be tud csatlakozni. Jó, ez megint elsősorban autópályáknál használt megoldás lesz. Tehát igazából, amikor színbeni csomópontjaink vannak, akkor ezekből az elemekből kell összeraknunk a színbeni csomópontot. Persze elsősorban ezekre a részekre fogunk koncentrálni, tehát az egyszerű csomópontoknál ezeket fogjuk majd alkalmazni. Mik az alapelveink? A nagyobb forgalmú irányokat, most színbeli csomópontról van szó, tehát más ez a definíció, mint az általános elvnél volt szó, irányeltérítés nélkül és elsőbbség biztosítása mellett kell tudnunk átvezetni. Ha megnézzük, itt azért van némi ellentmondás, mert a korábbiakban az általános-általános elveknél azt mondtuk, hogy az elsőbségi viszonyokat a hálózati szerep határozza meg. Itt pedig azt mondjuk, hogy az elsőbségi viszonyokat a forgalmi viszonyok határozzák meg. És ebben lehet eltérés, főleg olyan helyeken, ahol városokhoz közel vagyunk, az ingázó forgalom határozza meg a forgalmakat. Például a Keszthely térségében, ahogy megyünk Hévíz felé, ott van egy ilyen csomópont, ahol a másodrendű főútnak kisebb a forgalma, mint a Keszthely felől érkező 3 vagy 4 számjegyű útnak. Ilyenkor bajban vagyunk. Hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást? Úgy lehet feloldani, hogy olyan csomópont típust használunk, ahol az elsőbségi jognak nincs jelentősége, azaz például körforgalmat fogunk alkalmazni, hiszen itt nem számít az, hogy kinek, itt mindenkinek elsőbséget kell adni a körpályának. Tehát fel lehet oldani, de figyelni kell rá, hogy ez az ellentmondás előfordulhat, és bizony baleseti szempontból is vannak következményei, hogyha ezzel nem foglalkozunk. Azért szeretnénk a nagyobb forgalmú irányt, irányeltérítés, elsőbség mellett eltétes nélkül és elsőség mellett átvenni a csomóponton, mert ezáltal ennek a forgalmi folyamnak a közlekedési költségei minimálisak lesznek, és miután a forgalom nagy részét minimális költségen tudjuk tartani, ezáltal a közlekedési költséget tudjuk optimalizálni, minimalizálni. Ez van ennek a hátterében. Illetve a forgalom lebonyolítás szempontjából sem mindegy, hogy a sok járművet tudjuk egyszerűen átengedni, jobb lesz a csomópont általános teljesítőképessége, szolgáltatása. Az alárendelt irányokat alárendelt geometriával fogjuk kialakítani. Kis sugarakat fogunk használni, szigeteket fogunk telepíteni, tehát mindent megteszünk azért, hogy az alárendelt irányból érkező járművek figyelmét felhívjuk arra, hogy egy csomópont lesz, és nekik elsőbséget kell adni. Ez az elv, ez fontos a felfoghatóság és a felismerhetőség szempontjából. Tehát ez a két biztonsági elfre utal, ez az alapelv, ami a kialakításnál figyelembe kell vennünk. A keresztezés szögének közel 90 fokosnak kell lennie. Miért lényeges dolog ez? Azért, mert át kell tudnunk tekinteni a csomópontunkat, és az ember gyakor bizonyos szögig fordul, főleg, hogyha már öregszik, akkor egyre kevésbé tud fordulni. Tehát azért, hogy kényelmesen be lehessen látni az egész csomópontot, egyszerre az egész csomópontot, tehát perifériás látás is belépjen, ahhoz a 90 fokos keresztezési szög a legkedvezőbb. Nagyon nehéz úgy autózni, hogy így állok, onnan kéne megnéznem, hogy jön-e valami, és arra kéne tovább mennem. Jó, elég kitekert helyzet, nem egy szerencsés kialakítás, szeretnénk elkerülni. Jó? 90 fok körüli érték az, ami megfelelő, de 60 fokig nincsen komolyabb problémánk, egyszerűen kezelhető, tehát 60 fokig a keresztezés szöge még megfelel. Jó? Ha azonban 60 foknál kisebb ez a keresztezés, akkor mit fogunk csinálni? Akkor azt fogjuk csinálni, hogy változtatunk a mellékútnak a vonalvezetésén. Ez nagyon jól jön számunkra, ezt nagy örömmel tesszük meg. Egyszerűen azért, mert a mellékút vonalvezetésének a megváltoztatásával egyszerre több követelményt is ki tudunk elégíteni. Azáltal, hogy beteszünk kissugarú íveket, tudjuk hangsúlyozni az alárendelt geometriát. Tehát a kissugarú ívekkel már a csomópont előtt le lehet lassítani a járműveket, felhívva a figyelmüket arra, hogy valami történik. Tehát a felismerhetőség szempontjából is jó ez az átalakítás, plusz ezáltal létre tudunk hozni közel 90 fokos keresztezéseket a főiránynál, tehát az áttekinthetőség szempontjából is jó ez. Szóval nagyon szeretjük ezt a fajta kialakítást, annyira szeretjük, hogy gyakran még akkor is ráfordítjuk a főútra a mellékutakat, hogyha a keresztezés szöge közel 90 fokos lenne, egyszerűen azért, hogy az alárendelt geometriát hangsúlyozzuk. Az áttekinthetőség szempontjából a rálátási háromszög az, ami meghatározó. Ez mondja meg, hogy milyen területet kell üresen hagyni, hogy be lehessen látni a csomópontot. Jó? Tudjuk-e, hogy mi ez a tábla itt? Pontos definíciót szeretnék kérni. Kinek van jogosítványa? Akkor halljam. Vagy különben elveszük. Jó? Mit jelent ez a tábla? Oké, de meg kell állni, nem kell megállni? Tehát először döntök, és ha jön valaki, akkor megállok, ha nem jön senki, akkor átmegyek. Jó? Lényeges különbség, azért, mert a döntési pontom itt van. 10 méterre kell lennem az úttól, mert hogyha jön valaki, akkor elegendő időnek kell lennie ahhoz, hogy meg tudjak állni. Jó? Tehát bizonyos távolságra kell lennem, amikor meghozom a döntésemet, mert hogyha jönnek járműek a főrendelt irányból, akkor meg kell tudnom állni. Jó? Bizonyos távolságra kell lenni a járműek a csomóponttól, mekkora a távolság, valamennyi időre szükségem van, hogy átmegyek a csomóponton, erről fogunk beszélni majd az óra végén. Lényeg az, hogy ez alatt az idő alatt, ami nekem kell a csomópont keresztezéséhez, nem jöhet semmilyen jármű a fölé rendelt irányból. Az LK távolság az a távolság, amit a fölé rendelt jármű az alatt az idő alatt fut be, amíg én átmennék a csomóponton. Magyarul, ha azt látom, hogy ezen a szakaszon nincsen jármű, akkor biztonságos átkelni a csomóponton, biztonságos keresztül menni a csomóponton. Persze ez az kell, hogy ez a pontozott rész ez teljesen üres legyen. Jó? Ha valaki a terepjárójával ide parkol, akkor bajban vagyok. Jó? Elhelyeznek egy reklámtáblát, megint csak bajban vagyok. Nem látom azt, hogy jön-e valami. Mekkora ez a távolság? Ez a csomóponti sebességtől függ. Azt mondjuk, hogy a csomóponti sebesség az a tervezési sebesség plusz 20 km per óra, és ennek a függvényében határozott meg ezt a távolságot. Jó? Tehát akkor áttekinthető a csomópont, hogyha ezeket a pöttyözött részeket, ezeket üresen tudjuk hagyni. Mi van akkor, hogyha nem áll rendelkezésre ez a terület, hanem mondjuk valahol itt egy ház belóg az útba? Mit tudunk ilyenkor csinálni? Ilyenkor jön a stop tábla definíciója, az, hogy először megállunk, és utána körülnézünk. Jó, ez a különbség a kettő között. Egyik az, hogy először körülnézünk, aztán állunk meg. Ez pedig az, hogy először megállunk, aztán nézünk körül. Mit jelent ez az áttekinthetőség szempontjából? Azt jelenti, hogy most már közelebb vagyunk a csomóponthoz. Már nem 10 méterre vagyunk, hanem 3 méterre. Megállunk az út szélén, és körülnézünk. Tehát 3 méter távolság. Ez a háromszög laposabb lesz. Azonban most már nem mozgásból megyünk először a csomóponton, hanem álló helyzetből. Tehát több időre van szükségünk ahhoz, hogy átmegyünk a csomóponton. Ez a távolság ez megnyúlik. Nagyobb lesz, 30%-kal meg kell növelni ezt a távolságot. Tehát amikor csomóponti szabályozás van, először az elsőbségadás kötelező táblát alkalmazzuk, és ha nincs meg a megfelelő beláthatóság, áttekinthetőség, akkor fogjuk használni a stop táblát. Tehát ez a sorrend mindenképpen. Mi van akkor, mit csinálunk akkor, ha ez a háromszög sem szabadon hagyható? Milyen megoldást lehet ilyenkor alkalmazni? Oké, jelzőlámpa az lehet, de nem akarunk jelzőlámpát telepíteni. A jelzőlámpa egyébként egy jó megoldás, és általában szokták használni. Mit lehet csinálni ilyenkor? Hát, le kell csökkenteni az LK távolságot, az pedig úgy lehet, hogy a sebességet korlátozzuk. Tehát akkor megyünk az úton. Békésen, 90-nel autózunk, és hirtelen a semmiből fölbukkan egy 60-as tábla, minden indoklás nélkül, hiszen az út megy tovább egyenesen, akkor az embernek az első gondolata az, hogy ki volt az a pont, aki ezt a táblát ide rakta. Nem őrült meg a tervező, a tábla azért van ott, mert jön egy olyan csomópont, ahol nem lehet belátni az utat, tehát ha szeretnénk elkerülni azt, hogy oldalról belénk jöjjenek, akkor szíveskedjük betartani a sebességkorlátozást. Jó, ötös úton vannak például ilyen táblák, legalábbis voltak még pár éve kihelyezve. Jó, tehát ez a menete annak, hogy hogyan lehet a csomóponti áttekinthetőséget biztosítanunk. Külterületen az összes kanyarodó mozgást biztosítani kell a csomóponton belül. Belterületen meg lehet csinálni azt, mint például a Blaha-Ujza téren, nem lehet balra fordulni, mert majd megkerüljük a háztömböt. Külterületen ez a háztömb picit nagy lenne, és senki nem fog 4-5 kilométert kerülni azért, mert egy balra forduló mozgás le van tiltva egy adott csomópontban. Ilyenkor roppant egyszerűen balra fognak fordulni, akár akarjuk, akár nem. Lehet szögesdrót, lehet kerítés, akkor is balra fordulnak. Tehát menjünk elé a problémának, adjuk meg a lehetőséget, tehát ha már úgyis balra fordulnak, akkor csinálják ezt biztonságosan. Tehát az összes kanyarodó mozgást biztosítani kell a csomóponton belül, mert nem fogják a kerülő utakat megtenni, tehát úgyis szükség van rá, az, hogy megfelelő kapcsolatrendszer legyen. Városon belül más a helyzet, hiszen ott a távolságok kicsik, és ott a kapacitás szempontjából kellenek ezek a korlátozások. Jó, tehát oda kell, minden balra forduló és öbölforduló mozgást meg kell tudnunk adni. Amikor nagy sebesség van az úton, akkor a balra forduló járműveket védeni kell. Mi történik ilyenkor? Üres az út, tehát forgalom nincsen. Jön az első jármű, ő lelassít, indexel balra. A mögötte lévő jármű ezt észleli, ő is lassít. Az a mögött lévő jármű is észleli, hogy ezek lassítanak, de ő már nem lép rá a fékre, hanem csak egyszer elveszi a lábát a gázról, hiszen majd balra fordul, neki nem kell lassítania. Ő mögötte is jön valaki, és ez a valaki éppen 150-nel érkezik. Szemből nem jön semmi. Előtte megy egy lassú jármű. Mi a normál reakció? Előzök. Mert ő nem látja a balra forduló járművet, ő előz, balra fordul, mert már megkezdte a balra forduló mozgást, tehát nem fog belenézni a tükörbe mindig, fordul, és középen találkoznak. Ez viszonylag gyakori balesetforma, tehát személyesen én kettőt láttam életemben ilyet, elég sűrűn megtörténik. Emiatt ott, ahol nagy sebesség van, azaz főúton, a balra forduló járműveket balra forduló sávval védeni kell, külön sávot kell számukra biztosítani. Persze a balra forduló sávnak van másik előnye is, az, hogy a nagy a forgalom, akkor a balra forduló jármű elvileg meg kéne várja, szembe jövők elmenjenek, és mögötte addig várakoznak a járművek. ha van egy külön sáv neki, akkor ezt a hatást ki tudjuk venni, tehát ez nem probléma. Jó? Magyarul a főutaknál a balra forduló sávot mindenképpen kell majd alkalmazzunk, áttekinthetőség és mind a forgalomlebonyolítás szempontjából is fontos. A csomópontok osztályozásánál szó volt arról, hogy vannak három meg négy ágú csomópontjaink. Elméletileg, meg gyakorlatban is, lehetségesek több ágú csomópontok is, amikor sok ág fut össze. Ezzel igazából az a baj, hogy a csomópont felfoghatósága nem túl jó. Igazából elég nehéz kitalálni azt, hogy merre kell tovább mennem, de a nehezebb dolog az, hogy kinek van elsőbsége a mellékirányból érkező járművek közül. Kicsit kevésbé tapasztalt járművezetők ezt nem tudják, és ilyenkor van gond. Na, ezek azok a helyek, ahol mindig el tudom magyarázni, hogy éppen attól függ, hogy honnan jövök, miért van nekem elsőbségem. Tehát valamit tenni kell. Városon belül, egyrészt nem nagyon tudjuk átépíteni a csomópontot, városon belül egyszerűbb a helyzetünk, egy irányosítással lehet csökkenteni a csomópontba belépő, meg kilépő ágak számát, és el lehet érni, hogy egy négy ágú csomópontra hasonlítson a keresztezés. Külterületen ezt nem tehetjük meg, hiszen nem tudunk egyirányosítani, ezért aztán átalakítjuk a csomópontot. Az lesz az alapelv, hogy a főúton egy darab csomópont alakuljon ki, és a mellékúton különböző elrendezésekként létrejönnek alcsomópontok. Itt az ábrán különböző példák láthatóak, ezek példák, mindig a vastag vonalas a főút, és a vastag főúton egy csomópont jön létre, és a mellékúton 2-3, attól függően, hogy hogyan alakítjuk ki, csomópontot fogunk majd számolni. Ez egy érdekes csomópont, hiszen látjuk itt a ráfordítást, egy másik szempont is megjelenik az átalakításnál. Jelen pillanatban ez most számunkra nem érdekes, csak látszik az, hogy különböző szempontok is jelen vannak. Tehát a lényeg az, hogy a felfoghatóság érdekében úgy kell kialakítani a csomópontot, hogy legfeljebb négy ágú csomópontok sorozatává, halmazává válik, és a főúton egy darab csomópontunk legyen. Azaz, az azonos típusú csomópontok és a felfogható csomópontok kategóriába léptünk elő. Persze, ha körforgalmat csinálunk, akkor lehet 5-6 ágatnál többet kezelni, bár a megérthetőséggel, meg a felfoghatósággal ott is gond van, azért egy 6 ágú csomópontnál nem igazán lehet mindig követni, hogy hol kell kimennem, bár viszonylag könnyen jelezhető, tehát olyan nagy gondot nem jelent. Kiemelt szegélyt csak akkor használhatunk külterületen, vagy bárhol, ha van közvilágítás. Miért fontos ez? Beszéltünk arról, hogy áttekinthetőség, veszélyes pontokat látnunk kell. A kiemelt szegély az egy veszélyes pont. Ha jármű rámegy, kerekek kitörhet, leszakadhat az első tengely, fölborulhat, elég sok baj van vele. És a járművezetők azonban elég gyakran lemennek a burkolatról. Tehát vannak olyan útszakaszok, vagy volt olyan útszakasz, amikor még autópályaépítésen dolgoztam, hogy volt egy középső elválasztó sziget, az a műanyag optikai vezetőoszlopok, ezt hetente letarolta valaki. Valószínűleg nem ugyanaz az ember, de hetente valaki mindig végigment rajta. Jó? Tehát figyelni kell arra, hogy kiemelt szegély nem alkalmazható, csak akkor van közvilágítás, hiszen akkor megdobja a kocsit, föl is borulhat. A csatlakozó utak esése nem haladhatja meg a 3%-ot. Ez a járhatóság, illetve a zaj és légszennyezés szempontjából fontos. A járhatóság szempontjából miért fontos? Tegyük fel, hogy egy tehergépjármű egy 6%-os emelkedőn fölfele akar fölgyorsulni. Hát, nem egy egyszerű feladat, nagyon sokáig tartana, és emiatt, hogy nagyon sokáig tart, nagyon nagy közbenső időre van szüksége. Nagyon meg kell várni, amíg közel-távol nincs egyetlen jármű sem, hogy ő be tudja menni ebbe a csomópontba. Azaz, feltartja a forgalmat, nem lesz megfelelő a lebonyolódás, nagyok lesznek a várakozási idők. Ez a teljes tőképesség szempontjából. Másik pedig a zajszennyezés szempontjából, légszennyezés szempontjából. Lejtőn fölfelé gyorsuló tehergépjármű motorjának azért van hangja, meg van légszennyezése is. Tehát ezt szeretnénk elkerülni ezzel az elrendezéssel, hogy legalább a csomópont térségében legyenek viszonylag normálisak az esésviszonyok, ne legyen túlságosan meredek az utunk. Milyen geometriai elemei vannak egy hagyományos csomópontnak? Az első geometriai elem a jobbra fordulóknak a burkolat lekerekítése. Két út jön össze, ezek elméletileg burkolat szélek találkoznak valamilyen szöggel. Ezt a szöget nem tudjuk autóval bevenni, kell valamilyen lekerekítés, hogy kövessük a járműnek a geometriáját. A lekerekítésnek többféle kialakítása van. A legegyszerűbb az egyköríves lekerekítés, itt a bal oldalon látható. Jellemzően ezt használjuk akkor, amikor a főútról fordulunk jobbra, illetve városokban ez az egyköríves lekerekítés jelenik meg. A kétköríves lekerekítés, ami mellette látható, már jobban követi a forduló járműnek a dinamikáját. Ugyanis mit csinál a jármű? Elkezd lassítani, amikor fordul, akkor megy a leglassabban, és ahogy jön ki az ívből, elkezd gyorsítani. Ahogy gyorsít, egy nagyobb sugáron fordul. Tehát a kicsi sugár a fordulás, és a gyorsuló jármű által leírt körív. Ilyen átmeneti ívhez hasonló hatást eredményez. Ennél még jobban követi a jármű geometriáját, a fordulási geometriáját, dinamikáját a háromköríves lekerekítés. Lassulunk egy közepes sugáron, fordulunk a legkisebb sugáron, majd gyorsulunk egy még nagyobb sugáron. Ez egy elég előnyös kialakítás. Egy baja van, hogy az elméleti keresztezési pont és az ív tényleges vége között, az a vízszintes hossza az ívnek, nagyon hosszú, 70-80 méter is, tehát városokban nem fér el. Ezt jellemzően mellékirányból jobbra fordulóknál használjuk, külterületen ezt a kialakítást. A jobbra fordulás azért ennél lehet bonyolultabb is. Ugyanis a jobbra fordulóknak az a hatása van, hogy aki jobbra akar fordulni, le kell lassítania 20-30 km/h sebességre, a mögötte lévőket ezzel zavarja. Amíg kicsi a forgalom, mind a jobbra forduló forgalom kicsi, mind a főirányba érkezőknek a nagysága kicsi, addig ez a hatás nem zavaró, hiszen egy-két jármű van csak, tehát minimális a hatása. Ahogy a forgalmak elkezdenek nőni, valamilyen kedvezőbb geometriára van szükségünk. Egy lépés a geometria javítása felé a kijárati ég. De azért jó, mert itt az első részen, amikor kiválik a jármű a egyenesen haladó folyamból, még a sebesség csökkenésének nem kell nagynak lennie. Pici a sebességkülönbség, hiszen a fordulási sebességet csak itt kell fölvennie, tehát kevésbé fogja zavarni a jármű, az egyenesen haladó járműket. Tehát ahogy már kezd nőni a jobbra forduló forgalom, illetve kezd nőni a jobbra forduló forgalom hatása az egyenesen menőkre, úgy a következő lépés a kijárati ég, ami egy kedvezőbb dinamikát biztosít a jobbra forduló járművek számára. Persze ennél van még jobb. Akkor, hogyha a gépjárművek, jobbra forduló gépjárművek nagysága jelentősé válik, akkor jobbra forduló sávot fogunk alkalmazni. Miért jó ez? Azért, mert az első részen van egy sávváltás, azaz a jobbra forduló járműnek nem kell sebességet csökkentenie, a jobbra fordulás művelete egyáltalán nem fogja zavarni az egyenesen haladókat. Megtörténik a sávváltás, és majd itt lelassít a járművünk, különválva teljesen a egyenesen menő forgalomtól. Ez tulajdonképpen egy kiválás lassító sávval, nem teljesen olyan, de erre hasonlító megoldás, ez a jobbra forduló sávos kialakítás. Ezt jellemzően akkor használjuk, ha a jobbra forgalom nagysága meghaladja 100 egységjármű per órát. Törekszünk a minimális geometriára, tehát ez viszont már egy magasabb szolgáltatási szintet nyújtó geometria. Ezeket az ábrákat a következő dolgozatban le kell majd tudni rajzolni. Tehát a következő dolgozat elsősorban csomópont rajzolásról fog szólni. Az összes olyan ábrát, ami most szerepel, azt le kell majd tudni rajzolni. Csalókák az ábrák, ránézést nagyon egyszerűek, nagyon könnyű őket megérteni, viszont amikor valaki le akarja rajzolni őket, akkor jön pontosan az, hogy melyik vonal is hova megy. Tehát igazából anélkül, hogy otthon könyv nélkül fejből lerajzolnátok, nem fog menni. Tehát ezt szeretném kérni, hogy kellenek, és mindenki otthon rajzolja le, azért, hogy föl tudjon készülni az árt helyére. Zárójel bezárva. Balra forduló sávnak a szükségességéről beszéltünk. Egyrészt azért kell, hogy a balra forduló járművek, akik várakoznak arra, hogy át tudjanak menni a szembe jövő forgalmon, ne zavarják az egyenesen haladókat, illetve védeni kell őket nagy sebesség esetén. Ez az indoka. Nagyon hasonló a kialakítás a jobbra forduló sávhoz. Van egy sávváltási szakasz, van egy lassítási szakasz. Az a különbség, hogy kell egy felállási szakasz is, ahol a várakozó járművek elférnek. Ez minimális olyan hosszú, hogy egy darab várakozó nyerges mondató beférjen, ez a 20 méter, illetve a sorhoztól függően kell majd ezt tervezzük. Ez a balra forduló sáv az útnak a közepén van. Tehát szét kell húznunk a sávokat azért, hogy beférjen, sávelhúzást kell alkalmaznunk ebben a pontban, meg ebben a pontban, szét kell húznunk a sávszéleket. Jó? Erről majd lesz szó egy picit később, hogy hogyan kell ezt a geometriát megcsinálni. A balra forduló sávval szemben van egy üres területünk. És ezt a területet le fogjuk zárni a forgalom elől. Mégpedig azért, mert szeretnénk úgy kialakítani a csomópontot, hogy csak azt a részt burkoljuk, amit a járművek igénybe vesznek. Egész pontosan ki akarjuk egyértelműen jelölni a járműveknek a pályáját. Mert a minél nagyobb az aszfalt felület, minél nagyobb a burkolat felület, ahol nincs lekorlátozás, hogy menni lehet, annál bizonytalanabb a forgalom lebonyolódás, annál nagyobb a baleseti kockázat. Tehát azért akarjuk itt csatornákba terelni a járműveket, mert ezzel egyértelműbbé tesszük a forgalom lebonyolódást. Jó? Ez lehet szigetés, lehet felfestés, attól függően, hogy akarjuk megcsinálni. Lényeg az, hogy ez lenne az elméleti elhúzásvonal a szagotot, egy picit beljebb húzzuk a szélét, azért, mert a forduló nyerges vontatóknál a sofőrkabin az ezt a részt igénybe veszi, hogy a hátsó rész a rakomány is be tudjon fordulni. A vontatmány is be tudjon fordulni. És szeretnénk a járhatóság miatt pontosan azt felfesteni, azt a részt, amire szüksége van a jármű vezetőnek. Az elhúzás kialakítása egy jellemzően egy bizonyos előre megadott geometriával történik. Átmeneti ívhez hasonló geometria, érintőleges az elején meg a végén, tehát viszintes érintője van, és úgy adja meg, van egy egység görbénk, úgy van megadva, hogy százalékos arányban, hossz százalék arányában megmondja azt, hogy teljes szélesség százalék mennyire lép be. Hogy érthető legyen ez a dolog, vegyük ezt a pontot. Ez a pont hossz irányban 70%-nál van, az LN per LA értéke az 70%. Jövünk ebbe a táblázatba, 70%-hoz tartozó érték a 0,82% érték, és ez azt jelenti, hogy ez a távolság, ez a kis EM távolság, a teljes E szélességnek, mondjuk 1,75 méter, a 82%-a lesz. És akkor szépen a táblázat alapján az összes pontot így ki tudjuk szerkeszteni, és meg tudjuk csinálni a görbét. Van egy egyszerűbb módja, azt mondjuk, hogy ide húzunk egy egyenest, egy körív, még egy körív. Ez a gyakorlati kialakítás. Az eltérés centikben mérhető. Általában a gyakorlati tervezésnél mostanában már ezt a fajta kialakítást alkalmazzuk. Megadjuk azt, hogy az egyenesnek mekkora a hajlásszöge, 1-10-es, 1-20-as, 1-5-es, és azt lekerekítjük a két végén. Bármelyiket lehet használni, igazából jelen tárgy keretében ennek a geometriának a mélyebb tárgyalása nem cél. Szigetek. A szigetek nagyon nagy jelentőséggel bírnak a csomóponttervezés szempontjából. Egyrészt egyértelműen kijelölik azt az irányt, azt a pályát, amit a járműveknek be kell futniuk. Leszűkítik, nincs hely bizonytalanság, nem lehet beelőzni, nem férhetnek el ketten a keresztmetszetben, hanem egyértelműen sorba rendezi, folyamba rendezi a járműveket. Ez az első szerepe. A második szerepe a szétválasztás, az, hogy a különböző irányoknak a járműveit szétválasztja egymástól. Jó, erre a szétválasztásra egy példa, vagy ennek a hiányára egy példa, Z épület előtt, alsarokpaton jön föl az út, megy tovább a Petőfi híd felé. Meg lehet nézni a nyomokból, hogy látszik az, hogy ha délről jönnénk a felső rakparton, és megállnánk annál a lámpánál, ha a helyzetjelző vonalnál megállunk, akkor a forduló járművek elég rendesen elviszik a kocsi elejét, hiszen a pálya szépen lejárja már szemben jövő iránynak fenntartott helyet. Ha lenne ott egy sziget, akkor ez nem lenne lehetséges, és igazából a várakozó járművek nem lennének útjában a csomóponton áthaladó járműveknek. És a szigetnek pont ez a célja, hogy szétválassza a forgalmi irányokat. És végül a harmadik az, hogy az elsőségi viszonyokra felhívja a figyelmet. Ha jövök és látok egy csepp alakú szigetet, akkor nekem elsőséget kell adnom. Ez nagyon lényeges dolog, hiszen így nem fogom eltéveszteni a csomópontot, fogom tudni, van egy csomópont, hiszen látom a szigetet már előre, fölhívja a figyelmet arra, hogy nekem bizonyott valamit csinálnom kell. A csepp alakú sziget az arra szolgál, hogy a mellékirányból érkező forgalmat választja el, tehát a mellékiránynak a közepén található ez a dolog. Itt várakozó járműveket választja a szembejövő, illetve innen balról forduló járművektől, talán ez a leglényegesebb funkciója, széthúzza. Nem fordulhat elő, hogy a várakozó jármű belelóg a balra forduló járműnek az útjába. Kétféle kivitelben készül, van kicsi, meg van nagy. A kicsit mellékutaknál használjuk, nagyot pedig főutaknál használjuk. Más a geometriai szerkesztés elve, nagyobb a szélesség, más sugarakkal dolgozik. Jó? Tehát egyrészt egy elválasztás, másrészt pedig az alárendelt geometria, ő a mellékirálynak az egyértelmű ismérve, tehát ha ilyen szigeten van, akkor én a mellékirányba érkeztem, elsőséget kell adnom, akkor is, ha a tábla nem látszik, ha ellopták, hogy bármi történt, vagy nem vettem észre, akkor is elsőséget kell adnom. Tehát ennek szerepe van a felismerhetőség szempontjából, a járhatóság szempontjából, és a felfoghatóság szempontjából is az alkalmazása fontos. A következő a háromszög alakú sziget, ami arra szolgál, hogy a jobbra fordulókat elválasztja a balra fordulótól, illetve az egyenesen jövőktől. Egész pontosan itt keletkezik egy olyan bizonytalan használatú terület, amit ha ott hagynánk, akkor mindenféle kalandorok tudnák használni, például beelőzünk a fordulásnál, például átjövünk egyenesen, és itt várakozunk, amíg elmennek. Szóval olyan célokra lehetne használni, amire nem szeretnék. Emiatt oda teszünk egy szigetet, hogy egyértelműen kijelöljük a pályát, és elválasztjuk egymástól a forduló irányokat. Felfoghatóság és elhatóság szempontjából fontos ez a sziget. És így néz ki egy általános betorkolás mellékirányból. Jobb oldalt, jobbrafordulásnál van a háromköríves lekerekítés, csepp alakú sziget, háromszög alakú sziget. Ez nem mindig kell, attól függ, hogy milyen a jobbraforduló geometria. Ha nincs se jobbraforduló sáv, se kijelölt ég, akkor ez a sziget ez elhagyható. A pályát szélesíteni kell azért, hogy a forduló nagy méretű járművek is be tudjanak fordulni, és néha ezen a részen egynél több sáv kell, balra forduló sáv, jobbra forduló sáv, hogy a forgalomlebonyolítás kedvezőbb legyen. Jó? Hát ez egy betorkolásnak az általános jellegű kialakítása, ez az, ahogy ki szokott nézni Magyarországon egy ilyen csomópont. Persze rengeteg eltérést látható, de az egységesség szempontjából azért nagyjából mindenhol ez a fajta geometria jelenik meg. Van nekünk egy befogadósávnak nevezett elemünk. Ez a befogadósáv, ez itt található, tulajdonképpen a balra forduló sávval szembeni üres területen alakítjuk ki. Mi a szerepe ennek a befogadósávnak? Az a szerepe, hogy aki innen érkezik, a balra fordulók vannak mindig a leghátrányosabb helyzetben, és a balra fordulóknak nem kell megvárnia azt, míg az összes fölérendelt folyamban keletkezik egy rés, ahol átmehet, hanem annyi könnyebbséget kap, hogy először az egyenes, a balról jövők meg a jobbra fordulók, balra fordulóknál kell keresnie egy rést, átmegy, megpihen, kifújja magát, és utána megy tovább. Tulajdonképpen átzsilipel a csomóponton, több lépcsőbe keresztezi a csomópontot. Ez növeli a kapacitást, azonban általában nem igazán működnek jól ezek a befogadó sávok, az emberek nem tudják, hogy kell használni, mert ha már oda jutottunk el, hogy egy befogadó sávot kell alkalmazni, akkor már a körforgalmat érdemes megvizsgálni, annak az alkalmazását fel kell vetni, hogy nem lenne-e jobb, mint ez a befogadó sáv. Keresztezésnél ezt a befogadó sávot nem lehet kialakítani. Ki tudja miért? Keresztezésnél befogadó sáv nincsen. Miért? Azért, mert keresztezésnél ezen a részen a másik irányba menő balraforduló sáv található meg, nincs üres terület a balraforduló sávval szemben, emiatt nincs hely, ahol elhelyezzük. Jó, tehát ezt a sávot csak becsatlakozásnál lehet kialakítani. Becsatlakozó sáv. Ez egy nagyon érdekes elem, igazából nem nagyon szerencsés az alkalmazása. Gyakran lehet látni, az ember úgy vélné, hogy ez segíti a jobbrafordulást, azonban egy picit jobban megnézzük, hogy mire is szolgál ez az elem, akkor fogjuk látni, mik a problémák vele. Akkor van értelme használni ezt a sávot, hogyha azt szeretnénk, hogy a járműveink fölgyorsuljanak, mielőtt becsatlakoznak az egyenesen menő folyamban. Ha nem lenne itt, akkor úgy néznek ki a jobbrafordulás, hogy először kivárunk egy akkora rést, ahol becsatlakozunk, majd fölgyorsulunk. Ez valamennyi időt igényel. Ezzel a becsatlakozó sávval először fölgyorsulok, függetlenül a fölgyorsult járműfolyamtól, és utána egy kisebb követési időköz elegendő ahhoz, hogy becsatlakozzak. Tehát elméletileg lehet segíteni a jobbrafordulásnak a dolgát. Igen ám, de ahhoz, hogy fölgyorsuljak, ahhoz hosszra van szükség. Ahhoz, hogy sávot váltsak, kivárjam a megfelelő rést, az megint csak hosszra van szükség. 30 méter erre nem lesz jó. Tehát csak akkor van értelme ennek ezt alkalmazni, hogyha nagy a főúton a sebesség, és elegendő hosszá rendelkezésre, hogy mind a gyorsulási, mind a sávváltási műveletet el lehessen végezni. Ha nem, akkor több kárt okoz, mint amennyi haszna van, és inkább ne alkalmazzuk. Mert úgy érzi a járművezető, hogy akkor ott a saját sávja, bemegy, elindul, aztán hirtelen az a szembesül, hogy meg kell állnia, helye meg nincsen, és akkor már sokkal kedvezőtlenebb helyzetből kell magát a jobbrafordulást végrehajtania. Jó? Tehát lehetőség szerint hagyományos szintbeli csomópontnál ezt a fajta megoldást ne alkalmazzuk. Jó? Autótaknál lehetne esetleg, de autó után meg nem szeretjük a szintbeli csomópontot, tehát valahol mindig gondok vannak, amikor ez az alkalmazás szóba kerül. Hogyan néznek ki a csomópontok szokásos kialakításai. Beszéltünk arról, hogy egységes elvek alapján kell a csomópontot megcsinálni, azért, hogy felfogható, érthető legyen a csomópont. Ezért vannak típus csomópontjaink, és ezeken fogunk most röviden végigmenni. Az első eset, amikor kisforgalmú csomópontunk van, ott jelenik meg a kisforgalom, hogy nincsen balra forduló sáv a főúton. Jó? Nem kell védenünk a balra fordulókat. Ez a kialakítás kétféleképpen csinálható meg. Hát jellemzően azért kell a csepp alakú sziget, ugye elválasztás, illetve a csomópontra való figyelemfelhívás. Azonban előfordulnak olyan kialakítások, ahol nincs csepp alakú sziget. Jó? Ez a csomópont olyan, hogy jövünk, megyünk olyan, hát Alföld. Lehet látni előre 80 kilométert, látom az utat. Megyek, és hirtelen volt egy bukkanó, ami keresztül mentem. Kíváncsi típus vagyok, megnézem, hogy mi volt ez. Hát kereszt, átmentem egy úton, amelyik azért volt bukkanó, a tetőszelvényet kereszteztem, ami fölé rendelt volt. Ja, kint volt egy stoptában, de éppen elbambultam, mert a madarakat néztem. Nagyon könnyű ezen keresztül menni. Tehát ezt a csomópontot alkalmazni tulajdonképpen csak nagyon szigorú feltételek mellett lehet. Akkor lehet ezt használni, ha mellékirányból jövő járművek száma nagyon kicsi, legfeljebb 20 jármű óránként, és az összes járművezető ismeri a környéket. Ennél picit kevesebb gond van, hiszen látom azt, hogy előttem ott a mező, akkor nem fog tovább menni, de szintén azért ezzel bajok vannak. Tehát nagyon kicsi forgalom esetén lehet használni ezt a fajta kialakítást. Ez a kedvezőbb mindenképpen a kisméretű cseppszigettel. Ahogy nő a forgalomnak a nagysága, úgy kell más típusú csomópontokat használnunk. Ez egy főút, főúti csomópont kisebb forgalommal és becsatlakozásról szól a dolog. A balraforduló sáv, az kell a balrafordulók védelme miatt, de minden más minimál geometria, nincsen jobbraforduló sáv, csak egy jobbraforduló ékünk van, kijárati ékünk van, és nincsen járműosztályozó sem a mellékirányból. Ez a legegyszerűbb főúti geometria kialakítás. Ezt a csomópontot is, meg a korábbiakat is le kell tudni majd rajzolni. A következő lépés, amikor már nagy forgalmunk van, az összes útelemet beletesszük, azaz van jobbrafordulósávunk, van befogadósávunk, van járműosztályozónk, és hogyha nagyon muszáj, akkor lehet használni becsatlakozó sávot is, bár ezt a becsatlakozó sávot elméletileg nem szeretjük, tehát még a nagyforgalmú csomópontoknál sem indokolt az alkalmazása. A következő a keresztezés. A keresztezésnél, ami lényeges, hogy van balraforduló sáv mindkét irányból, és ez a balraforduló sáv ez igazából meghatározza a teljes geometriát, más már nem is nagyon fér el. Ezért nem lehet elhelyezni a befogadó sávot, nem tudom hova tenni, mert ahol tenném, ott már egy másik balraforduló sáv van. Variációs lehetőségek annyi, hogy van-e jobbraforduló sávon, vagy nincsen, illetve van-e jármű osztályozó mellékirányból, vagy nem. A keresztezésnél a mellékirányból balraforduló irány rendkívül kedvezőtlen helyzetben van, tehát nagyobb balraforduló, mellékirányból balraforduló iránynál ezek a csomópontok nem működnek jól teljesítőképesség szempontjából. Hogyan lehet meghatározni a kapacitását egy hagyományos jelzőtáblával szabályozott csomópontnak? Ez a forgalmi méretezése ennek a csomópontnak. Ez egy olyan kérdés, ami mindenképpen lesz, nem a következő, hanem a harmadik zárt helyében, tehát tessék készülni. A célunk az, hogy a fölirendelt forgalom nagyságának a függvényében, az attól függő, hogy hány forgalom, hány jármű megy a fölirendelt forgalomban, megmondjuk azt, hogy egy adott alárendelt mozgásnál mennyi a maximálisan áthaladni képes járművek száma. Tehát szeretném megmondani azt a lehetséges legnagyobb számot, ami át tud menni a csomóponton, hogyha ismerem a fölirendelt forgalomnak a nagyságát. A fölirendelt forgalom azt jelenti, hogy akinek elsőbséget kell adni, tehát akinek elsőbsége van, és a alárendelt pedig azt jelenti, hogy az, aki elsőbséget ad. Tehát ezt szeretnénk meghatározni. Hogyan néz ez ki? Ugye arról szól a dolog, hogy a fölirendelt járművek egymás után mennek, köztük van valamekkora időköz. A követési időközt azt a jármű vége és a jármű eleje között mérjük. A keresztező járműnek, vagy forduló járműnek valamennyi időre szüksége van, ahhoz, hogy a csomóponti mozgást végrehajtsa. Ezt a valamekkora időt, ezt hívjuk határidőköznek, majd mindjárt fogjuk látni, mik ezek. Az összes olyan követési időköz, ami nagyobb ennél a határidőköznél, az felhasználható csomóponti mozgásra. Át tud menni a gépjárművünk. Magyarul az a feladat, hogy mondjuk meg azt, hogy a forgalmi folyamban hány darab olyan követési időköz van, amit föl lehet használni a csomóponti mozgásra, mert ennyi jármű fog tudni átmenni. Abból indulunk ki, hogy minden jármű egy darab követési időközt tud kihasználni, illetve egy követési időközt csak egy jármű tud kihasználni. Tehát ebből fogunk kiindulni. Mekkora a mozgás végrehajtásához szükséges idő? Ez a kis táblázat mutatja ezt meg. Az első oszlop, illetve az első két oszlop, az városi környezet, 50-60 km per óra a csomóponti sebesség. A második, az 90 km per óra, az pedig külterületre vonatkozik. Kétsávos út, négysávos út esetében más-más időkkel, hiszen változnak a hosszak. A sorokban látható a mellék, az alárendelt mozgásnak a típusa. Meg kell különböztetnünk a jelzőtáblával szabályozott mozgásokat és a stop táblával szabályozott mozgásokat. Kérdés az, hogy miért? Azért, mert az elsőbségadásnál ott mozgásban van a jármű, míg a stop táblánál meg kell állnia, tehát föl kell gyorsulnia, elveszít vele valamennyi időt. A kérdés az, hogy a főútról a balra kanyarodásnál miért nincsen jelentősége az, hogy jelzőtáblás szabályozás van, vagy pedig stoptáblás szabályozás van. Mi lehet ennek az oka? Kinek szól a jelzőtábla? Mellékirányból érkező járműveknek. Jó? Tehát főirányból jövök, nem is tudom azt, hogy milyen tábla van kitéve, és nem is vonatkozik rám. Jó, emiatt nincs megkülönböztetve a két dolog. Jó? Egy kis példát nézzünk. Külterület, kétsávos út, mellékirányból egyenesen haladunk, stop táblával. Mennyi a követési időköz? A határidőköz, bocsánat. Tehát külterület, kétsávos út, mellékirányból keresztezés, stop táblával. Jó? 8 másodperc az, ami határidőköz kell nekünk. Tehát tudjuk már azt, hogy mennyi az az idő, ami szükséges ahhoz, hogy a csomóponti mozgást végrehajtsuk. Annyi jármű fog tudni áthaladni a csomóponton, adott irányból, ahány legalább ekkora követési időköz van. Ez persze egyszerűsítés, mert van rengeteg módosító tényező, amikkel most nem fogok foglalkozni, de az alapja az egész számításnak ez. Ha meg tudjuk határozni a követési időközöknek a nagyságát és számát, akkor már tudunk valamit mondani az áthadni képes forgalom nagyságáról. Ezért aztán a fölérendelt forgalomról valamilyen alapfeltevésekkel fogunk élni. Azt fogjuk mondani, hogy a fölérendelt forgalom véletlenszerűen érkezik, és akadályoztatást nélkül tud keresztül menni. Azért fontos ez, mert ebben az esetben egy véletlenszerűen érkező forgalomnál, amelynél nincsen semmilyen csomóponti akadályoztatás, a követési időközök eloszlását meg tudjuk mondani, hogy milyen. Ez egy Poisson eloszlás lesz, és a Poisson eloszlás ismeretében már meg tudjuk határozni a várható számát bizonyos követési időköznél nagyobb követési időközöknek. Hát ezt a valószínűségi eloszlást fogjuk felhasználni ahhoz, hogy kiszámoljuk, hány darab jármű tud átmenni. Városokban ott a csomópontok hatása már érvényesül, sokkal inkább járműoszlopok vannak, ott ez a számítás nem működik. Mert az egyik alapfeltevés, a véletlenszerű érkezés feltevése, az nem áll fenn. Van egy ilyen kis tábla, grafikonunk, ez tulajdonképpen ennek a Poisson eloszlásnak az ábrázolása. Vízszintes tengelyen van a fölérendelt forgalom nagysága, függőleges tengelyen van az alárendelt forgalomnak a nagysága, egész pontosan a követési időközöknek a száma, amik előfordulnak. A egyes görbék azt mutatják meg, hogy adott nagyságú határidőközhöz tartozó, vagy annál nagyobb követési időköz hányszor fordul elő. Nézzük egy kis példán ezt a dolgot meg. Először is kiválasztjuk a határidőközhöz tartozó görbét. Például azt vizsgáljuk, hogy hány darab olyan követési időköz van a forgalmi folyamban, ami 5 másodpercnél nagyobb. Kiválasztjuk az 5 másodperces görbét. Meghatározzuk a fölé rendelt forgalmat, ez legyen mondjuk 800 jármű per óra. Ezt a pontot felvetítjük a görbénkre, és azt így kapott pontot pedig kivetítjük a függőleges tengelyre. Ez a pont azt mondja meg, hogy hány darab 5 másodpercnél nagyobb követési időközt fordul elő a forgalmi folyamban. És azt mondjuk, hogy ezt az összes követési időközt egy időköz egy jármű tudjuk majd kihasználni, ebből meg tudjuk mondani azt, hogy hány darab jármű tud átmenni. Ennek a forgalmi folyamnak a dimenziója pedig egységjármű per óra. Jó? Tehát ez az elve a forgalmi méretezésnek. Követési időközt vesznek igénybe, valamennyi idő kell arra, hogy ezt a mozgást végrehajtsák. Meg kell mondani azt, hogy hány darab legalább ekkora követési időköz van, és ennek a száma lesz egyenlő majd azzal, hogy hány jármű tud átmenni a csomóponton. Befejeztük ezzel a jelzőtáblás szabályozási csomópontok tárgyalását, a többieket majd a jövő órán folytatjuk. Jó? Köszönöm a figyelmet!